Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Portcast, a port.hu saját gyártású podcastje. Az volt az újévi fogadalmunk, hogy visszatérünk, és ez így is lett. Igaz, hogy továbbra is takaréklángban égünk, és egy karantén kiadásba vesszük fel ezt az adást, nem pedig az irodánkban, úgyhogy a hangminőségért előre is elnézést kérek. Aztán, hogy a poénok minőségéért is elnézést kell kérnem, azt nem tudom. Minden esetre itt ül már a videócsek túlfelén állandó műsorvezető társam, Lakatos István, a Halasi Remete, a port.hu Facebook oldalának értő gondozója, és a filmes érdekességek legkiváló pudora. Én pedig Szűs Gyula vagyok, a port.hu újságírója, akinek az a szuper képessége, hogy már egy trailer alapján képes eldönteni, hogy az adott film eszelősen jó lesz-e, vagy csak hihetetlenül ütős.
Legendák.
A beszélgetés harmadik résztvevője pedig Baski Sándor, aki korábban mindig úgy lett felkonferálva itt az adásokban, mint a Filmvilág blog főszerkesztője, decembertől viszont már ő is a port.hu munkatársa, vagyis úgy is mondhatnánk, hogy nekünk Sanyit hozta karácsonyra a Jézuska.
Úristen. Hello.
Na majd akkor ide keverjünk nevetést. Hát már nem nevettetek.
De magamban nevettem.
Na jó, ez szép mentés. No, 2021-es első podcastünk természetesen ugye, hát mi más is lehetne a téma, mint 2020. Számot vetünk az év legjobb filmjeiről és tévésorozatairól, és hogyha belefér, akkor a képregényekről per könyvekről is. Hát kezdjünk is akkor bele. Hát elég furcsa év volt ez. Én nekem például annyira egybe mosódott, hogy most így az adásra felkészülve így vissza kellett nézni, hogy egyáltalán milyen filmeket meg sorozatokat néztem, miket akartam, csak nem jött össze. Úgyhogy csomó filmről meg sorozatról például azt hittem, hogy ez az 2019-es volt, de kiderült, hogy nem idei év elejé. Csak így valahogy ez a karantén meg home office, ez így annyira irreálisan hosszúvá tette ezt az évet, hogy így rá kellett döbbennem, hogy például a végítélet az idei sorot volt. És akkor az egyik helyezettet spoilereztem, mert ugye az volt a házi feladat, hogy top 5-ös listákat csináljunk. Vagy csak úgy mondjunk 5 jó filmet vagy sorozatot, és itt rád nézek, Pisti. Kezdjük a filmekkel?
Kezdjük.
Jó, akkor Sanyi, kezd is.
Soroljam az egészet, vagy visszafelé az 5-ös listán?
Visszafelé az 5-östől, ahogy szerintem korábbi adásban már csináltuk, és akkor majd így nevethetünk egymást a helyezet. És reméljük, a hallgatók is fognak.
Jó, hát annyit előjáróban azért elmondok, hogy én még nem néztem meg minden olyan filmet, ami szerintem egy ilyen listára fölférhetne, mert egy csomó minden kijött az utolsó pár hónapban, mérsékelten legális formában, meg Netflixen, meg mindenhol, és ezeket nem pótoltam még, úgyhogy most én inkább egy ilyen műfaji listát állítottam össze, tehát a üzbék művész filmektől most megkínálok titeket, inkább az ilyen könnyebben fogyasztható filmeket. Egyébként nekem is az volt az élményem, ami neked, hogy itt rácsodálkoztam, hogy milyen filmek voltak januárban, amiket én még moziban láttam, vagy meg februárban, és utólag döbbentem rá, hogy ezek tök jó filmek voltak, csak valahogy már az egész karantén élmény kimosta belőlem ezeket. Viszont az ötödik helyen nálam egy olyan film, amiről szerintem a kedves hallgatók többsége még nem hallott. Ez egy kanadai film, az a címe, hogy The Kid Detective, kölyök detektív, nem tudom, hallottatok-e róla.
Nem, de tök jól hangzik. Én az Emil és a detektíveket imádom gyerekként, ha egy kicsi köze van hozzá.
Nem tudom, hogy hasonló, de igen. A Ryan Johnsonnak a Brickyet ismeritek, ugye? Ami arról szól, hogy van egy csávó, aki középiskolásként nyomoz mindenféle gyilkosság ügyében a gimnázium falain belül, és egy egészen noáros hangulata van, és ez is egy picit hasonló. Itt főszereplő egy srác, aki 8-10 évesen kitalált, hogy ő nyomozó lesz, és nagyon jól is ment neki, az egész kisváros fölkapta, a polgármester támogatta, ő volt a sztár, újságcikkek születtek róla, aztán benne maradt ebbe a posztba, eltelt 20 nem tudom hány év, most 32 éves, és továbbra is ilyen apró cseprő dolgokat old meg, tehát mint az Ace Ventura, kutyákat keres és hasonlók, alkoholista lett közben, tehát gyakorlatilag sehova nem tart az élete, a szülei lenézik emiatt, és akkor kap egy igazi bűncselekményt, egy gyilkosságot, egy ilyen középiskolás srácot megölnek, és a barátnője kéri meg, hogy nyomozzak, hogy mi történt. Úgyhogy ennyi a sztori röviden, és ez egy tök jó ilyen tini film, egy rész, másrészt meg egy ilyen noáros hangulatú krimi. Úgyhogy ajánlom mindenkinek.
Én fel is vettem a kívánság listámra. Nálam az ötödik, az David Attenborough Egy élet a bolygónkon, ami hát ugye nem klasszikus játékfilm, mert ezt meg sem beszéltük, hogy például a dokumentumfilmek azok beleférnek-e. Én önhatalmilag úgy döntöttem, hogy belefér, mert szerintem ez egy tök fontos év volt az idén. Egyrészt ugye David Attenborough nekem gyerekkorom óta ez a aranyos kisöreg, aki így közvetlen közelről mutatja be, hogy hogy kurkásszák egymást a gorillák, miközben ő is ott lapul egy fa mögött, mondja a ékes angol akcentussal a kis mondatait. És hát ugye Végvári Tamás volt nagyon sok filmben a magyar hangja, aki ugye szintén egy nagyon kellemes orgánumú szinkronhang volt. Ez a film, ez így részben áttekintette ennek a legendás embernek, Attenborough-nak az életét, és közben egyfajta ilyen gyónás is volt tőle, hogy ha ő előre tudja fiatalon, mert hogy már nagyon-nagyon fiatal tévés korában így a természetfilmekkel kezdett el foglalkozni, hogyha valahogy így picit belelát a jövőbe, vagy így jobban összerakja magával a dolgokat, vagy ez az egész ilyen ipari termelésre berendezkedett ilyen benzin alapú társadalmunk az így mennyire kiszipoljozza a világot akkorra, amikor ő már majdnem 100 éves lesz, akkor lehet, hogy még több, meg még belemenősebb dokumentumfilmet csinált volna. Úgyhogy ez a mostani filmje, ez ilyen segítségkérés, per gyónás, per figyelmeztetés az embereknek, hogy így kapjuk össze magunkat, mert ha nem változtatunk az életmódunkon, és szerintem azért így home office meg önkéntes karantén alatt így erre talán az emberek maguktól is rájöttek, hogy nem jó fele megyünk. Picit közelebb került a Mad Max meg a Waterworld világa ahhoz, hogy erre ilyen disztópiaként tekintsünk így meg a zombi filmekre. Annyira felforgatta fenekestül így a mindennapjainkat most így a Covid, tehát hogy én remélem, hogy akik ezt a filmet így megnézték, azok így egy picit elgondolkoznak, hogy nem jó az az út, aminek az lehet esetleg majd a vége, hogy zebrákat meg gorillákat majd csak akkor láthatunk, hogyha megnézzük David Attenborough-nak a régi filmjeit. Úgyhogy nálam egyértelmű volt, hogy ezt felteszem az ötödik helyre, nem tudom, ti láttátok-e vagy? Mert ugye erről sokan írtak erről, hogy ez ennyire jókor jött, meg jókor került adásba, bár valószínűleg nem tudták előre, hogy ezt majd így a covidos magányukba fogják otthon a Netflixen pörgetni az emberek. De engem most így szíven ütött.
Ha jól értem, akkor ez egy olyan film, ami lehoz az életről rendesen, nem? Tehát nem lesz ettől vidámabb.
Nem, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon szép természeti képeket mutat, és inkább így elgondolkodtad, hogy fú, de jó lenne, ha mondjuk egy-két év múlva úgy mászkálsz a, nem is tudom, a Szerengeti Nemzeti Parkba, hogy ott még így tényleg ott van a természet, és nem csak egy videón fogod évek múlva is nézni, hogy aha, amikor még voltak nemzeti parkok, meg lehetett ott járni, akkor azok szépek. Úgyhogy nekem emiatt tetszett, és fontos filmnek érzem. Na de, beszéltem eleget, Pisti, mondjad az ötödik helyezetedet. Már ha csináltál top listát.
Csináltam top listát, mert egyrészt nem szoktam, másrészt meg, hogy megnéztem, hogy milyen 2020-as filmek vannak. Én kb. Kettőt láttam belőlük, ami tetszett, és a többi a szar volt. Meg nyilván néztem filmeket, de nem 2020-asok. Tehát én kettő filmet írtam ki magamnak, az egyik a Láthatatlan ember, amire marhára nem voltam kíváncsi, de öcsém elvitt rá, meghívott rá moziba, és nagyon kellemes csalódás volt, mert mondjuk nem tudom, hogy ha kis monitoron nézem, mennyire hatott volna, de kifejezetten félelmetes volt a moziban, és pedig fene se gondolta volna, hogy egy ilyen agyonkoptatott témából hogyan lehet jó filmet csinálni. És még úgy is nagyon-nagyon jó film volt, úgy is nagyon-nagyon élveztem, hogy a főszereplő Elizabeth Moss-t kifejezetten utálom. Mert a Szolgálólány meséjében ő a legrosszabb. Tehát szeretem a Szolgálólány meséjét, de folyamatosan erőt kell magamon vennem, amikor mutatják a fejét. Nem bírom azt a nőt. Borzalmas. De ebbe tök jó volt ő is. Vagyis hát megfeledkeztem róla, hogy ő van benne, és talán még izgulni is tudtam érte. Azt hiszem ez volt az utolsó, amit moziba láttam, ekkor voltak talán utoljára nyitva a mozik.
Én meg gondolkoztam rajta, hogy elmegyek és megnézem, még akkor úgy volt, hogy még nyitva lesznek a mozik, aztán hirtelen bezárták, és utána azt hiszem, ezt néztem meg először, amikor kinyitottak, úgyhogy ezt is elmondhatom, hogy van egy film, amire így 3 hónapot vártam, hogy megnézhessem. És nekem is nagyon tetszett egyébként. Nem voltam rá fölkészül, hogy ennyire rendben van.
Én nem láttam. És most így erősen gondolkozom kell, hogy idén én voltam egyáltalán moziba. Gyanús, hogy nem. Szerintem nem néztem meg. Nem érdekelt a Tenet igazából.
Én sem néztem meg, mert nincs az Isten, hogy én Nolan filmet többet nézek.
Én tök kíváncsi voltam rá, Csak minél több ilyen előzetes jött ki, meg ilyen, na még ezt is megmutatjuk, még azt is, annál nagyobb ilyen időutazós katyvasz kerekedett ki belőle, és amikor így az első kritikák így befutottak, hogy leolvad az agyad, és nem fog semmit érteni, akkor én ott eldöntöttem, hogy túl drága nekem az, hogy egy ilyen Nolan agymenést most így nézzek. És jó, persze szurkoltam neki, mert ugye egy csomó stúdió, meg mozihálózat akkor így ettől tette függővé, hogy na, ha az emberek mernek elmenni a Tenetre, mert hogy az milyen jó, meg agyon hype-olt film lesz, meg Nolannek az új mozgóképre álmodott tömény időutazós tudományos fantasztikuma, meg hogy ez mekkora nagy mozi élmény lesz. Így drukkoltam, hogy ez érdekelje az embereket, csak így minél többet olvastam róla, meg minél több trélert néztem, meg annál inkább kezdtem félni attól, hogy ez így túl van az emberi befogadó képességen. Tehát nem ez az a film, hogy majd így szívesen elmennek. És hát sajnos így is lett. Nem hozta a várt reményeket.
Nem hozta, de azért annak ellenére nem volt bukás, mármint hogyha azt figyelme veszük, hogy mennyi mozi volt nyitva. Tehát, hogy nyilván egy Borat mondjuk több pénzt csinált volna, hogyha Boratot küldik a moziba abba az időszakba. Szóval egyetértek, nem ezt a filmet kellett volna moziba küldeni először a járvány után, vagy járvány szünetében, de hát ezt ki tudta előre.
De én picit tartok attól, hogy egy nem covidos évben sem muzsikált volna olyan jól ez a film.
Örülök, hogy a Nolan végre pofára esett.
Jaj, de kis rossz indulatú vagy.
Utálom azt az embert, annyira túlértékelt szar lufikat csinál, hogy hihetetlen.
Nekem az eredet az tökre tetszett.
Az eredet alapvetően jó lett volna, hogyha nem egy robot rendezi. Egy olyan film, ami szerelemről, meg ilyenekről szól, azt egy embernek kellett volna rendezni, nem valami hülye biorobotnak. Meg az is persze fél órával hosszabb volt a kelleténél.
Hát neki az érzelmes filmje, idézőjelben az a Csillagok közt, nem az eredet.
De azok az érzelmek is olyanok, hogy tehát az a tömény nyál, meg gics, ami a végén van, az borzalmas. Tehát az is olyan, mintha ilyen karácsonyi képes lapokról tanulta volna meg, hogy hogyan szoktak érezni az emberek. A Nolan az egy robot. Tehát ő grafikonokat csinál, nem forgatókönyveket ír.
Akkor a Tenet rákerült egyáltalán bármelyikünknek a top 5-jére?
Hát most spoilerezzem el a listámat?
Kénytelen leszel.
Hát de azt akkor kell, amikor odaérek, nem?
Na jó.
De lehet, hogy ez az első, tehát nem lehet tudni, de ez majd kiderül, tehát egy kis suspense kell az adásban.
Akkor jöjjenek a negyedik helyezet.
Jó, nálam a negyedik a Borat utólagos mozifilm, már hogyha egyáltalán ez a magyar címe, ami szerintem gyengébb, mint az első rész.
Jó,
picit a Sacha Baron Cohen visszavett, tehát finomodtak a poénjait, megszédült egy kicsit. Meg vannak egyéb etikai problémáim is a filmben, ugye a végén, ahogy össze vannak vágva bizonyos jelenetek, az így fölvet bizonyos kérdéseket, de ettől függetlenül én ezt nagyon értékeltem, hogy ilyen gyorsan tudott reagálni erre az egész járványhelyzetre. Tehát a filmnek egy részét már a vírus idején vették föl, és ugye ezt gyönyörűen beleszülték a sztoriba. Most nem akarom elszpoilerezni, de ugye van egy komoly csavar a filmben, amiből kiderül, hogy azért itt a Covid-hoz van köze a sztorinak. Nekem ez nagyon tetszett, ez az élelmesség, hogy fogta magát és beleszülte az egész járvány szállat a filmbe, és aztán talán az elsőként, legalábbis így a komolyabb nagy mozi filmek közül. Úgyhogy én mindenképpen jól szorokoztam rajta, meg ugye itt van egy kvázi mellékszereplő, akiből főszereplő lesz, ugye ez a bolgár lány, illetve hát a filmben nem bolgár, csak a színésznő bolgár, aki alakítja, és szerintem ő helyenként még jobb is, mint a Cohen, és jobb szituációkat is kap.
Én nem láttam, nem hogy a Borat 2-t, az egyet se, de hát ugye annyi mém, meg ilyen vicces videó van erről az első részről, meg ugye a férfi tanga, tehát hogy megkerülhetetlen a trash kultúrában, sőt az egyetemes kultúrában is, tehát nem tud senki elmenni mellette.
Szóval hát neked azért sikerült, mert nem nézted meg.
Hát mert annyi mindent lehet...
Nem baj, Gyula, legendásan ütős lett, kész.
De abban viszont szerintem nincsen semmi meglepetés, hogy finomodott a Sacha Baron Cohen.
Nem finomodott, nekem az nem tetszett, hogy ebbe a Borát igazából tök ellenszenves figura. Az elsőben egy ilyen szeretnivaló bunkó bohóc volt, ebbe a másodikban meg sok helyen kifejezetten egy rohadék.
Na lényeg, hogy amit mondani akartam, mielőtt Pisti belevágott volna a szavamba, hogy szerintem maga a színész nem engedheti ma már 2020-ban meg magának azokat a poénokat, amiket mondjuk az első Borat idején.
Nem, ugyanolyan genya poénokat csinál egy csomószor, csak mondjuk nem olyan sokat.
Hát pont amiatt, mert akkor esetleg ő hiába büszke zsidó, úgymond, meg libertárius, vagy micsoda, tehát demokrata érzelmű, azért már ő se viccelődhet büntetlenül.
Nem, szerintem egyszerűen csak megfáradt, ennyi.
Volt viszont egy zseniális videója, amikor beöltözött ilyen hillbillynek, és akkor fellépett egy ilyen valamelyik...
Az benne van a filmben, Gyula.
Az egyik csúcselenet.
Ja, ez a film van. Na, hát akkor mégsem ment el mellettem a film, hiszen ezt...
Gyula, te tényleg nagyon tehetséges újságíró vagy, mert te, aki egyiket se láttad eddig, te beszéltél a legtöbbet a barátról.
Na, hát ebből élek már 2006 óta, látod?
Te egy hivatalos fizetett kamugép vagy, Gyula.
Én főállású geeknek mondom, az azért mégiscsak szebb. Na de Sacha Baronra visszatérve, zseniális volt ez a jelenet, amikor Hillbillynek beöltözve ott nyomta a koncertet, és ott énekeltette a közönséget, hogy most akkor a Covid az csak egy liberális hoax, és hogy Obamát darabolják fel, ahogy a szaúdiak tették. De az éneklés, az baromi jó volt. És az a menekülése onnan, amikor páran rájöttek, hogy hoppá, hát ez hülyére vesz minket, nem is igaz, amit ének. Az zseniális trollkodás volt.
Azt szerintem akkor nézd meg a filmet, mert ha azt tetszett, akkor tetszen az egész, mert ilyenekkel van tele. Egyébként visszatérve arra, hogy puhult-e, nyilván az már nem akkora poén, ami az első film idején volt, hogy rámutass, hogy milyen bigottak ezek a republikánusok, meg hogy milyen elmebeteg emberek vannak Amerikában, amikor szerintem már sokkal nagyobb nyilvánosságot kapott. Tehát ott van a Trump a Fehérházban, aki önmagában egy paródia. Tehát ezt nem lehet ugyanúgy kiparodizálni, mint nem tudom, mikor volt az első rész, 2006 környékén? Az nyilván változtatnia is kell, tehát az már nem lett volna ugyanakkor a poén, most megcsinálni ugyanazt még egyszer.
Egyébként például azt nem értem, hogy ezeket hogy a francba rögzítették föl. Például amikor a film közepén beköltözik ahhoz a két süttyóhoz, akik alapvetően tök jó szándékon, meg barátsággal bánnak vele, az így, tehát így hogy? Ott vannak hármasban, abban a lakásban, és így hogy?
A stábot azt nyilván látják, tehát hogy ott van egy stáb, akkor mindig azt mondják, hogy ez egy külföldi csávó, aki nem ismeri nagyon ezt a kultúrát, és egy dokumentumfilmet forgattak erről a csávóról, és akkor ők kvázi mellékszereplők ebben. Tehát egy ilyen fedősztorit mindig kitalálnak. Úgyhogy lehet, hogy izgalmasabb lenne egy film arról, hogy készült ez a film.
Pont ez jutott eszembe. Én is előbb néznék meg egy Borat-vert filmet, mint pótolnám be a Borat.
Meg van egy másik jelenet, ahol a Borat a lányával egy ilyen táncmulatságra elmegy, és ott egy ilyen eléggé polgárpulkasztó táncot lenyomnak.
Az egyik legdurvább rész a filmben.
Ja. És azt úgy vették fel, hogy elmondták részvevőknek, hogy akkor ez most egy ilyen főpróba lesz, tehát ők tudták, hogy egy filmben szerepelnek, de önmagukat játszották. Tehát nem egy konkrét eseményt látunk, egy tánceseményt, hanem egy annak a próbáját. Tehát ez is ilyen fura, hogy igazából ők eljátszották saját magukat.
Az Eurovíziós Dalfesztivál Netflix filmet tettem a negyedik helyre, Fire Saga történetét. Én ennyit soha nem röhögtem őszintén így az utóbbi években, mint ezen a filmen, ami egy kapitális nagy marhaság. Igazából Eurovíziós dokufilmnek ugyanúgy elmehetett volna, mint játékfilmnek, mert azt a bazári gicset, ami tényleg ott van, meg ahogy azok az előadók kinéznek, de valahogy olyan kis jó pofa történet volt, ami jó dalokkal, fülbemászó dalokkal, amiket néha olyan szürreális jelenetek szakítottak meg, hogy szavatokra robban egy csomó ember a hajóban, és akkor így repkednek a leszakott testrészek, meg kis manók késelnek meg embereket. Tehát egy ilyen baromi vicces, szürreális hülyeség volt, ami ilyen több szívmelengető sztori volt így a Covid alatt, hogy tényleg így volt egy este, amikor így nem azzal foglalkoztál, hogy úristen, most a járvány görbe az hogy áll meg, hogy a sávomba be tudok-e jutni a holdba, tehát nevettél egy jót, és ez akkor is ott barom esett. És ugye itt is önálló életre keltek a dalok, hogy ugye egy, most nem tudom, hogy hirtelen a neve, de hogy egy skandináv énekes nő volt az, aki ténylegesen felénekelte ezeket a dalok, akinek így ez az Eurovízió, ez így a szívecsücske volt már fiatal kora óta. Szóval olyan sztoriba is ilyen szívmelengető kis történet volt, meg ugye a háttér története is az volt, mert hogy ugye így előkerültek korábbi felvételek, hogy a Will Ferrell a korábbi Eurovíziós dalfesztiválokon már ott kúpászkodott a háttérben, csak akkor még senki nem tudta, hogy miért. És hát ezért, mert azért ő is így éveket készült erre. Előtanulmányokat végzett úgymond, hogy épül fel ez az Eurovíziós dalfesztiválos őrület. Én nem kedvelem Will Ferrellt, vagyis hát úgy sose szerettem különösebben. Mindig egy ilyen ilyen ripacs komikusnak tartottam, de itt baromi jól oda tette magát. Láttak azok a kamu videóklippek? Nagyon jó volt.
Én nem láttam, de meghoztad hozzá a kedvem, úgyhogy bepótolom.
Pisti, úgy tudom, te is szeret.
Én láttam, és nagyon-nagyon tetszett. Meg azt tetszik, hogy én a Will Ferrellt alapból szeretem az idióta humorát. Viszont ez tök jó volt, hogy ez ötvözte az ilyen tipikus happy endes, romantikus végjáték dramaturgiával, aminek a vége mindig ilyen érzelmes, aztán vagy sikerül a filmnek elérni, vagy nem. Ennek sikerült, és a végén az a dal, amit ott lenyomnak, az például iszonyat jó volt, azt többször is meghallgattam, meg hát nyilván a Jaja Ding Dongot is, amit mindenki. De azt én, meg nagyon tetszett, hogy ez az Eurovízió, ami alapvetően egy ilyen gagyi vásári látványosság, de tényleg a legrosszabb fajtából, abból mégiscsak csinált egy tök izgalmas dolgot. Mint hogyha tényleg ott az a világ legfontosabb eseménye lenne, ahol karrierek dőlnek el, meg óriási sztárok születnek, miközben egy tényleg kb. Olyan szintű gagyi az egész, mint a kiskohalas határába érkezett céllövöldések, meg ilyen horgászat, halacskázos szarságok, amikor van a száma halacska alján, aztán nyertél egy, mit tudom én, egy összeszottyat műanyag figurát. Tehát ez az Eurovízió, és ez tökéletesen passzol a Will Ferrellnek ehhez a egyszerre szürreális és tenyeres talpas humorához. Szóval jó film volt. Még hát tényleg jó nóták vannak benne. Na, amit még felírtam magamnak, az a Szín az űrből. A Lovecraft feldolgozás, Nicolas Cage-el a főszerepben, és fenne tudja, lehet, hogy vártam a filmet, lehet, hogy nem, ezt nem tudom eldönteni. De egyrészt iszonyatosan jó hangulata volt, mert mint ez a nagyon fura, nehezen megidézhető Lovecraft hangulat, iszonyatosan jól nézett ki, tényleg nagyon fura látványvilága volt, rohadt nyomasztó volt, és a film közepetáján volt egy akkora csavar, illetve nem csavar, hanem fordulat, ami nagyon durva volt, és onnantól kezdve még szarabb volt nézni ezt a filmet. Tehát átment egy ilyen szürreális biohorrorba, amit azért nem sűrű látni manapság. Tehát jó film volt. De úgy, hogy például a Cage-nek én az újabb bőrületeit, mondjuk volt a Mendén, azt kifejezetten utáltam. Szerintem ez egy ilyen túlpörgetett, arcoskodó baromság volt. Ez viszont nagyon jól sikerült. Lovecraft moziként is, meg egy ilyen nagyon elborult szürreális horrorként.
Hát ha láttam volna, valószínűleg én is felvettem volna a top 5-be, mert erre pont kíváncsi lettem volna csak.
De tényleg nem való mindenkinek, mert van benne egy-két dolog, amit tényleg kellemetlen nézni, meg így érzelmileg is.
Mert hát eleve Lovecraftet baromi nehéz filmre jól adaptálni.
Az egyik legjobb Lovecraft adaptáció, az pont nem Lovecraft adaptáció, a John Carpenternek az Őrület torkábanja. Ami félig Stephen King, félig Clive Barker, félig Lovecraft, de jó Lovecraft feldolgozás szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevés van, meg én alapvetően utálom azt, amikor modernizálnak egy Lovecraft sztorit, szóval nekem hozzátartozik ez a 20-as, 30-as évek a hangulathoz, és ez modernizálva van, bár az, hogy egy erdőbe laknak a szereplők távol a várostól, azért ez egy ügyes kicselezése volt annak, hogy egyszerre legyen modern, meg nem.
Hát igen, mert ugye a Reanimátor trilógia, meg a Dagon, én azokat nagyon szeretem, de azok alapvetően ilyen tocsogós horror vígjátékok.
Igen, sok Lovecraft feldolgozás az elmegy kicsit a vígjátékba, csak nem értem, hogy miért.
Hát az ilyen belezős vígjátékban leginkább, mint amikor a learapott pénisz kapja meg a feltámasztó zöld trutyit, és még a patkánnyal is verekszik a börtönlázadás idején.
Ebben a Szín az űrbőlben megvan az iszonyatosan lehúzós, nyomasztó kilátástalanság, ami a legjobb Lovecraft sztorikban.
Én nem olvastam Lovecraftet, talán egyet sem, sajnos, ezt nagyon szégyelve vallom be, de ezt a filmet láttam tavaly még moziba.
Ja, akkor ez nem 20-as?
Nem, tavaly. Hát én tavaly októberben láttam, úgyhogy nyilván nem.
Ja, de az még ilyen fesztiválozós.
A fesztiválon láttam, igen. Moziba talán még nyomasztóbb, és nekem is tetszett igazából, pláne mert Nicolas Cage hozta azt az őrületet, amiért szeretjük, de nem szeretném ezt a filmet újra nézni mostanában, szóval szeretem, de így messziről szeretném csodálni továbbiakban.
De a közepe kicsi, engem nagyon kicsinált érzelmileg a közepe háromnegyede.
Hát az eleje, közepe, vége. Nem, az eleje mondjuk egy picit ilyen gicses volt szerintem, de szándékosan volt túltó az idél, hogy utána lássuk, hogy szétesik, és még durvább legyen.
Ne spoilerezzetek, mert én viszont akkor megnézem. Sanyi, mondd a következő helyezettedet.
Az én harmadik helyezettem is egy horror, egy orosz horror, a Sputnik, amit úgy tudnék leírni, hogy az orosz Alien, illetve az orosz Alien és az orosz érkezés együtt. Ennek is hasonló a sztoria, mint az érkezésnek, hogy van egy tudósnő, akit a katonaság egy ilyen világtól elzárt területre hoz, mert hogy találtak valamilyen külföldi létformát, amit neki kell tanulmányoznia, meg eldönteni, hogy ez mi a fene, eszik-e vagy isszák, és hát nyilván eldurvulnak a dolgok, kiderül, hogy ez a lény egyfajta szimbióta. Tehát nem pont ugyanúgy folytatódik, mint az Alien, de azért a lényeg itt is az, hogy össze vannak zárva kis területen ezek a katonák, illetve a civilek, és hát elszabadul ez a lény, ez talán még nem spoiler. És szerintem baromi jól meg van csinálva, nincsenek rajta sallangok, tök jó a feszültsége, jó a főszereplő nő is, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki szereti a skifiket, a horror skifiket.
Be kell pótolnom ezt a filmet is. És látod, Pisti, hogy nem csak én dobálózok az ilyen jelzőkkel, hogy ez a orosz Alien? Ezt akár én is írhattam volna a kritikát.
Szerintem írtad is, Gyula, mindjárt megnézzük. Ütös lett az orosz Alien film trailere, mindjárt megnézzük, hogy leírtad.
Ja, azt hittem, ezt felolvastad.
Nem, de felolvashattam volna, nézzük.
Magyar bemutató nem volt, de a Porton van adatlapja, úgyhogy...
Így lemerted torrentezni. Na, mondom addig a harmadik helyzetemet, az a Netflixen legálisan is elérhető volt, és ez pedig az Enola Holmes volt. Nem is amiatt, mert hogy most így lett Holmesnak és Mycroftnak a testvérének, ugye már a régi sztorikban is benne voltak, hirtelen egy harmadik testvére, egy a fene, teljesen belefér. Az tetszett, hogy ahogy a klasszikus ilyen Sherlock Holmes adaptációkban, ahol ez a viktoriánus Anglia és a bűntől fuldokló London és környéke megelevenedik, ezt nagyon szépen oda tették ebben a verzióban is. Én szerintem a fiatal főhősnő Millie Bobby Brown, ő most nagyon egy felkapott színésznő, bár nagy kérdés, hogy nem-e az lesz vele, mint a Chloe Moretz-el, hogy amíg kicsi volt és aranyos, addig mindenféle jobbnál jobb filmekből belerakták, aztán mostanra meg, hogyha kicsit eltűnt volna, és csak az ilyen élőszereplős Tom és Jerry hülyeségekbe láthatjuk. Egy picit aggódok, hogy esetleg majd ő is elkallódik, de most még szerintem teljesen vállalható produkciókhoz adja a nevét, a Stranger Things-nek köszönhető népszerűségét kihasználva. Ja, és hát Henry Cavill pedig baromi jó színész szerintem mindenben. Jó Supermanként is, jó Witcherként is. A nők, férfiak oda vannak érte, hogy mennyire jól néz ki.
Jó lenne James Bondnak is, nem?
Abszolút, abszolút. Simán. Simán jó lenne. Bajszosan is milyen király volt a Mission Impossible-ben. Ahhoz képest, hogy az elején még mindenki egy ilyen, na, itt az új Brad Pitt, az újabb jóképű Bajgunár, akinek semmi színészi tehetsége, ahhoz képest már sorba csinálja jó filmeket, mindenféle jó kis produkciókat. Az Enola Holmes nekem mégsem a színészek miatt tetszett, hanem leginkább a hang miatt. Na jó, ha a színészek is számítanak, akkor a Helena Bonham Carter nagyon jó volt itt is, aki ugye a Holmes testvéreknek az anyját alakította. És így nagyon jól hozta ezt az ilyen szüfrazsettes dolgot, aminek utána néztem, hogy ja, tényleg a 1910-es években itten a női polgárjogi mozgalmak Angliával azok elég erősek voltak, és baromi jól megelevenítették így a korabeli hangulatot. És nem volt egyáltalán, nem lógott ki a lóláb, hogy most itten az amúgy divatos, ilyen erős női főszereplő legyen a hangsúlyos, az itt egyáltalán nem volt kamukszagú, mert hogy tényleg sorra nyomták a kezdetleges sokszorosító gépeken az ilyen harcias nők akkoriban ezeket a felhívásokat, hogy igenis legyen nekik is választójogú. Úgyhogy azon túl, hogy egy ilyen izgalmas viktoriánus bűneset nyomába eredhetett a néző a főszereplővel együtt itt az első világháború előtti béke időbe, boldog békeidőkbe, így a nőmozgalmak is szép utat találtak a történetbe. Csak jót tudok mondani erről a sorozatról, de azt már megtettem. Vagy a filmről, bocsánat, és nem is húzom akkor tovább az időt.
Szerintem ez egy kellemes vasárnap délutáni matiné, tehát ezt el tudom képzelni, hogy jól bekajálok, és utána megnézem, amikor már nem tudok gondolkodni. De hogy föltenyem egy listára, az nem jutna eszembe.
Szerintem meg rossz film volt. Hosszú volt, unalmas, nagyon túl volt hajtva. Én ezt a Millie Bobby Brown-t nagyon nem bírom, mert szerintem rohadt idegesítő. A Harry Cavill-t alapvetően szeretem, de nem értem, hogy mit keresett itt Holmesként. És a sztori is teljesen szétesett, mert ugye két krimiszál volt az egészben, hogy nyomoz az anyja után, meg nyomoz a srác után, és egyrészt az anyaszálát azt totál félbe hagyták egy idő után, meg még csak nem is párhuzamosan folyt a nyomozás, hanem mindig elfelejtették az egyiket, aztán ilyen foglalkozzunk már a másikkal is. Szóval nem tette.
És de vajon az eredeti könyv hibája ez?
Nem tudom, nem olvastam. Hogyha ez egy sorozat lenne, akkor azt mondanám, hogy oké, de tényleg az anyaszálát azt úgy abba hagyták, hogy ja, tényleg jön a stáblista, fejezzük már be. De megnézem, hogy ez sorozat-e.
Ja, vagy három, vagy négy, vagy hány kötet?
Aha, több is van.
Ja, hát érdekes lehet, hogy jön-e még akkor újabb könyvadaptáció.
Hát figyeld, hogy ezt folytatják, akkor azt mondom, hogy oké. Amikor a trailert láttam, először azt hittem, hogy ez sorozat lesz. Tök meglepett, hogy ebből film lett, de jó, persze megnézném, hogyha lennének még további részei, de ez az egy önmagában nekem nagyon kevés volt. Meg hát mondom, nem bírom a főszereplő kis csajt. Egyébként a Stranger Things-be is ő az, akit egyáltalán nem kedvel.
És saját film a listán, Bisti?
Nekem már nincs több.
Menet közben se jutott eszedve semmi?
Illetve, hogyha bontok valamit, lehet. Láttam persze filmeket, de azok sokszor nem tetszettek. Mint ahogy én a Boratot se raktam volna, azért nem, mert nekem az egyszer nem tetszett. Szerintem unalmas volt.
Akkor mondd a második helyezettet, Sanyi.
Jó, óriási meglepetésre a Tenet. Elsőre egyébként én is furán néztem, amikor kijöttem a moziból, mert tényleg nem nagyon lehet megérteni, hogyha jegyzetfüzettel mész be, akkor se. És így a második nézés után állt össze, akkor sokkal jobban működött, és nekem az szimpatikus, hogy a Nolan így megtrollkodja a rendszert, ugye. Ő azért a korábbi filmjével kivívott egy olyan státuszt, hogy most már bármit megcsinálhat. Nyilván, hogyha egy óriási bukást összehoz, akkor utána ez megszűnik, ez a úgynevezett blank check, tehát nem fog tudni bármit megcsinálni, de nekem az alapvetően ez tetszik, ez a punk gesztus, hogy megcsinálja a saját művészfilmjét, mert ez egy művészfilm gyakorlatilag, ez egy kísérleti film, amiben a saját mániáit a végsőkig elviszi. Ugye azt, hogy fölbontja az időt meg a teret, neki ez a rögeszmély, ezt csinálja a legelső filmje a Memento óta, ezzel kísérletezik gyakorlatilag minden filmjében, és itt most szerintem eljutott egy ilyen nagyon durva végpontra, ahol tényleg már csak a hardcore Nolan fanok tudják ezt befogadni, illetve azok, akik mondjuk megnézik kétszer-háromszor a filmet. Úgyhogy nekem ez szimpatikus volt egy ilyen egyszerű kísérletként. Nyilván én sem szeretném, hogyha mostantól kezdve hasonló filmeket csinálna, és még durvábban rámenne erre a szerzői művészi vonalra, de egyszerű kísérletnek nekem ez nagyon tetszett. Tehát ez egy ilyen tökös film volt. Illetve a maga a bátorság, amit ezt megcsináltam, nekem nagyon tetszett. De nyilván élveztem is, mert különben nem mentem volna vissza másodszorra megnézni a moziba.
Egyébként simán most, hogy mondod, simán lehet, hogyha nem jön ez a mozi bezárás meg minden, lehet, hogy ez volt a terv arra, hogy ezzel milliárdos bevételeket gyűjtsenek össze, mert hogy mindenki többször elmegy megnézni a moziba. Aztán közben jött a vírus, és akkor elcseszik.
Ja, viszont így a Nolan hivatkozhat arra, hogy ez a film igazából nem bukott meg, mert ugye erre bementek volna nézők, csak ugye a járványhelyzet miatt bukott meg, tehát akkor kérem szépen legközelebb is a, nem tudom, több százmilliós büdzsét, mert nekem az jár.
Na, az én második helyezettem nem a Tenet, hanem egy újabb Netflix film. Érdekes, én soha ennyi Netflix contentet nem néztem, mint idén. Én a Vámpírok Bronx ellent raktam ide, ami, ha olcsó hasonlattal kellene élnem, már pedig Pisti szerint sokszor szoktam ilyesmivel, akkor ez a szegény ember elveszett fiúkja. Mert hogy lényegében itt is erről van szó, hogy a csúnya, gonosz vámpírok ellen egy gyerekcsapat az, aki harcba tud sikeresen szállni, és mindenféle vicces fegyverekkel felvértezve magukat, például a templomból, sprite-os üvegben kilopott szentelt víznek, ilyenek leszámolnak a vámpírokkal. Én gyerekkoromban nagyon szerettem az elveszett fiúkat, és ezt hozta vissza, ezt az ilyen könnyed, ilyen horror vígjáték feelinget így jó poénokkal, meg olyan kölykökkel, akikkel így könnyű azonosul. Kis tinik, akik már így épp csajoznának, de inkább csak így egymást ugratják. Tehát így jó volt megint egy ilyen sztoriba így elsüppedni egy borongós estén. Kellenek szerintem az ilyen könnyed horror vígjátékok. Én szeretném, hogyha a több ilyen készülne a Netflixen, vagy akár a többi streaming platformra.
Én erre a filmet most hallottam először, úgyhogy...
Én is.
Nem tudok hozzászólni.
Na hát akkor már is egy kis filmajánló is.
Nem csináltak kedvet hozzá.
Nem csináltam kedvet hozzá?
Nem.
Pedig meg is írt a kritikába a Portra, most nézem.
Tényleg?
Igen.
Akkor nem olvastam el, mert annyira nem érdekel.
Most én is előtúrtam a cikket, hogy törött baseball ütőből faragtak fakarót, meg ugye szentelt vízzel töltötték a lufi bombákat. Ez szerintem Jó pofa ez. Ez mindig jó, mindig vicces tud lenni. Mindig eszembe jut, hogy a saját gyerekkorom, hogy így mindig néztük így az UFO magazinokat, meg hogy így fú, majd, hogyha felnőttek leszünk, akkor majd a Loch Nessi szörnyet mi találjuk meg, meg a Yetit mi fogjuk lefotózni, és nekem így visszahozta ezt az ilyen természetfeletti jelenségek atlasza, az is egy ilyen 90-es évekbeli könyv volt, hogy folyton így azt lest, és az így nagyon benne volt akkor így a levegőben, meg ezek így szerettek a gyerekek foglalkozni, és így milyen vicces, hogy ezeknek a filmbéli gyerekeknek meg ez lett a valóság, hogy egy vámpír ellen kell harcolni. Szóval nekem mindig jöhet meg bármennyi ilyen filmet.
Akkor ajánlom az Idegen arcokat, ha nem láttad még. Ez megvan? Attack the Block, ami hasonló, az is egy ilyen gettóba játszódik, csak ott egy ilyen idegen invázió van. De ugyanaz a alapszító szerintem.
Pisti, akkor kimaradsz egy dobásból?
Én ki, mert amiket néztem, azok mind régebbiek.
Jó, akkor Sanyi, a dobogós. 2020 legjobb filmje, Baski Sándor.
Hát legalábbis a műfaji listán. Ez egy olyan film, amit így az elején említettem, hogy el is felejtkeztem róla, hogy ezt idén láttam moziba, ez pedig a Törbeejtve, aminek ugye Ryan Antikrisztus Johnson a rendezője.
Na, ez most engem is meglepett. Teljes időzavar ez a Covid, tényleg.
Papíron 2019-es, de nálunk idén volt moziban.
Ez így a Agatha Christie krimiknek a kiforgatása, nem?
Igen, 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 ilyen klasszikus krimi helyzet. Csomó ember összeterelve egy házba, egy család, és akkor van egy nyomozó, aki megoldja a helyzetet, a Daniel Craig. És ugye a trendeknek megfelelően a női főszereplő itt is elég nagy szerepet kap, akit az Ana de Armas játszik. Én őt eléggé kedvelem a Szárnyas fejvadász óta, és itt is tök jó, meg hát egész komoly a szereplőgárda, tehát a Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Don Johnson, Christopher Plummer, és a többi, és szerintem ez egy szuper, szuper kis műfaji film, egy ilyen retro krimi, amiben azért vannak modern elemek is, és akárhogy próbáltam, nem sikerült kitalálnom a finálét, hogy hova fog kifutni. Ami azért egy kriminél szerintem nem rossz, ha nem tud kitalálni féltávra.
Ez tényleg tökény, én csak azt hiányoltam benne, de mondjuk szerintem az a trailernek, meg a reklámoknak volt a félrevezetése, hogy én egy viccesebb filmre számítottam. Aztán nem volt az, de tényleg tök izgalmas volt az egész.
Nem láttam a trailert, úgyhogy ezt megúsztam.
Hát ilyen krimi komédiát sejtetett az egész.
Hát persze, meg hogyha meghallod a Daniel Craig-et beszélni ebbe a nagyon fura akcentusba, akkor tényleg azt gondolt, hogy ez vicc, mert ez nem lehet komoly, hogy valakinek ilyen akcentusa van, ráadásul egy brit színészről van szó.
Igen, és valami hülye francia neve van.
Benoit Blanc, azt hiszem, valami ilyesmi.
De aztán már csinálják is a folytatását, vagyis hát fogják.
Hát, meglepetés, nem láttam ezt a filmet.
Gyula, figyelj, te mit keresel itt? Ugye őszintén?
Na, csak figyelj, mi lett nálam az első. Mindenkit meglepet. Mert nálam az első az a Mindig az Ördög lett. Ez ugye Tom Hollandnak meg Robert Pattinsonnak egy számomra is meglepő, baromi jól sikerült filmje.
Ne spoilerezz, mert én előtt el akarom olvasni a regényt, azért nem néztem még meg.
Egy regénynek, egy nagyon jó regénynek egy nagyon jó adaptációja, amiben nyoma sincs annak a humornak és bájnak, amit például itt az előző helyezetjeimnél én elmondtam, hogy mennyire jók voltak ezek. Ez egy nagyon-nagyon nyomasztó, tényleg egy gyomorrugással felérő film a vidéki Amerikáról, arról a vidéki Amerikáról, ahol te így egyáltalán nem akarsz turistáskodni, akármennyire festőiek is azok a erdőségek és helyszínek, ahol ez a történet játszódik. Hát itt aztán van minden. Vallási fanatizmus, bűnhődés, diszfunkcionális családok, hát kemény, nagyon kemény. Most így bele is borzongtam, hogy így visszanéztem így róla képeket, meg így előtúrtam a cikkeket. Mindenki nagyon-nagyon ügyes, mindegyik színész nagyon jó benne. És ami a legmeglepőbb, hogy tényleg Tom Holland, aki még tök fiatal, és ugye Pókemberként ismeri a világ, hogy ott ilyen nyegle kis vanabi szuperhősként ott így bolondozik, és én ahhoz képest annyira szuggesszív alakítást nyújt, hogy ő még szerintem sokra fogja vinni. Most nem akarok ilyennek kell dobározni, hogy generációja Jake Gyllenhaal-ja, meg mit tudom én, de így van. És hogy Pattinson is, ugye már nem ez az első film, aminél így próbálkozik, hogy ő nem ez a balfácán alkonyat filmeknek a...
Nem próbálkozik, hát már régóta egy marha jó színész, Gyula.
Hát, Hát igen, csak ezt így, tehát csak mindig szegénynek az alkonyatot felemlegeti. Ha már Lovecraft hangulat, akkor volt ez a világító tornyos filmje, hát abban is milyen baromi. Csomó filmben baromi jó, de mindig megkapja, hogy ó, hát te vagy a buzi vega vámpír az alkonyatból. Térjünk át a sorozatok.
Jó, én szintén nem raktam sorrendbe szokás szerint. Én csak annyit mondok, hogy nekem az idei év abszolút legjobb sorozat élménye az a Tiger King volt. Ami először nem is akartam megnézni, mert hogy tigrises izé most jó, engem annyira nem érdekel. Aztán valahogy mégiscsak megnéztem, és egy annyira abszurd ilyen true crime dolog lett belőle, ahol tényleg sokkal-sokkal elképesztőbb, meg fordulatosabb, mint hogyha a legelcseszettebb Coen tesók filmet nézed. Komoly, nézed, és kb. Minden részben kétszer úgy vagy vele, hogy basszus, ilyen nincs. Ilyen nem létezik. Tehát ez a és adásul, érted, ilyen tigriseket tartó emberekről szól ez a történet. Ki a francokat érdekelne alapvetően. És mégis az egyik legjobb, ráadásul dokumentum sorozat, tehát az egyik legjobb, amit nem amit csak idén, hanem amit úgy általában láttam, ez a Tiger King. Aki nem látta, feltétlenül nézze meg. Azóta Joe Exoticot már be is szereztem kínai hamisítvány Lego figurába.
Nekem nem ez az ötödik helyezettem, hanem a Mandalorian második évada. És a Mandalorian nálam csak azért az ötödik, mert hogy ugye Magyarországon még mindig nem lehet ezt legálisan nézni. Viszont pont annyira imádtam, hogyha holnaptól lenne Disney Plus Magyarországon, akkor nem is kuncsorognék újságíróként így ingyen accountért, hanem rögtön fizet a havidíjat, mert ott azért nagyon-nagyon jó cuccok vannak már most is, és lesznek majd akkor, amikor beindul a Loki, meg a WandaVision, meg ezek, fú, én azokat baromra várom. Meg hát az a rengeteg plusz Mandalorian spin-off, meg egyéb sorozat, nagyon jól ráérzett szerintem a Disney arra, hogy miért lettek nagyon-nagyon mérgesek az ilyen velünk egykorú, ilyen 40 év körüli Star Wars rajongók az új triló. És így most így próbálnak nem annyira sok pénzt kockára tenni, de valahogy mégis visszahozni a régi trilógiának ezt az ilyen koszos, poros, olajfoltos, sivatagban akciózós, a birodalom ellen harcoló, vagy legalábbis annak maradéka ellen harcoló settinget. Baby Yoda az felrobbantotta az internetet, kb. Őt az is ismeri, aki ugye a új reményt látta utoljára, a Bástya moziba, 81-be. Úgyhogy csak szuperlatívuszokba tudok erről a sorozatról beszélni, és egy dolog miatt raktam az utolsó helyre, hogy miért ilyen szemét a Disney, hogy itt szegény közép-európaiak nem nézhetik legálisan. Pedig hát tessék, itt az élő bizonyíték, hogy lesz.
Jó, megbüntetted a Disney-t, hogy a hatodik, ötödik helyre tettél. Most megtanulják egy életre. Hát én a Mandalorian-t el is feltettem, úgyhogy akkor én most föltenném a hatodik helyre, ünnepélyesen. Kellemes kis matiné volt tényleg. És akkor nálam az ötödik szintén a Tiger King, amit Pisti már jól körbeért, úgyhogy ehhez több mindent nem tudok hozzátenni, hát csak egy kérdésem lenne, hogy biztos, hogy akkora teljesítmény ebből a sztoriból ilyen jó dokumentumfilmet csinálni, vagy sorozatot? Tehát, hogy ez annyira adja magát az egész sztori, hogy...
De ráadásul a sztorinak a nagy része ott történt előttük, tehát még csak nem is tudták betervezni. Tehát szerintem ebbe ez az egyik legnagyobb bravúr. Meg hát egy tök más filmet terveztek, hogy most izé forgatnak arról, hogy vannak olyan állattartók, akik tigriseket tartanak, és azokat mutogatják pont. És akkor ebből lett valami teljesen őrült dolog. Meg hát ugye az utóélete is elég érdekes, és még a mai napig tart, hogy ugye ez a Carol Baskin, hogy most tényleg kinyírta a férjét, vagy sem, ezt még mindig nem tudni, meg hát nagyon érdekli az embereket, újraindították a nyomozást, szóval...
Ja, meg a Tom Exotic kegyelemért könyörök Trump elnöknek.
Igen. Nem is tudom, hogy mikor volt dokumentum film sorozatnak ennyire nagy hatása.
Na és mi a negyedik helyezetted? A
negyedik helyezett az Összeesküvés Amerika ellen, ami egy HBO sorozat volt, ez a David Simonnak a sorozata, ő ugye a Drótnak az atya, ami nagy kedvencem, és ez a Philip Rothnak a regényének az adaptációja egy miniszériában, egy ilyen alternatív múltban játszódik, ugye arról szól, hogy Amerikában, nem is tudom pontosan, amikor a második világháború után valamikor egy ilyen populista, szélsőjobboldali politikus lesz az elnök, Charles Lindbergh, és hát belülről mutatja ezt a folyamatot be. Igazából ez egy tök régi módi sorozat. Drót alkotójától nem pont ezt vártam volna, hogy ennyire konzervatív sorozatot csinál, tehát ami tényleg képileg, történetmesélésben is abszolút követi a szabályokat, de hát ugye ezek a Trump áthallások izgalmassá tették, tehát hogy lehet, hogyha nem máskor jön ki ez a sorozat, hanem nem tudom, 5 évvel korábban, vagy 5 évvel később, akkor nem érdekelt volna ennyire, de szerintem ez itt tök jól működik, meg nagyon jók a színészek, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
Nálam a negyedik, az Ez így nem oké című sori lett, amit most döbbenek csak rá, hogy nem fognak folytatni, pedig hát az első évad vége, akkor jutottunk el oda, hogy így kezd érdekes lenni a sztori. És addig sem volt ez egy rossz történet. Ez egy ilyen tisztelgés igazából Stephen Kingnek az ittje előtt. Egy ilyen nagyon jópofa coming of age történet. Kicsit olyan, mintha a Carrie remake-je az így jól sikerült volna. Így napjainkba átrakva. És ugye az itet, vagyis az azt nem véletlenül emlegettem, mert hogy a főszereplője, illetve hát két főszereplője is az aznak a mozi változatából került át ide, akik tök ügyesen hozzák ezeket a kis csetlőbotló tinédzsereket, akik így a természet felettivel hirtelen nagyon közeli kapcsolatba kerülnek. Ez ráadásul egy képregény adaptáció, úgyhogy majd tervezem is, hogy megnézem, hogy eredetibe ez milyen volt.
Szerintem szar, már csak azért, mert bocs, ugyanannak a fickónak a képregényéből készült, akiből az End of This Fucking World, ami egy iszonyat jó sorozat, megvettem képregénybe, és nagyon gáz.
Ez fura, mert szerintem a sorozat jól sikerült.
A sorozat az iszonyat jó.
Sokkal-sokkal rosszabb sorozatokat folytatnak ennél, több évadon át, hogy ezt miért kellett elkaszálni? Pláne a Netflixnek, ahol tortül a gagyizmust, komolyan én már úgy felcseszem mindig az agyam ezen, hogy komolyan ott tartok, már még most elég sok Netflix produkciót raktam a toplistákra, de hogy ott 10-ből 1, ami gyémánt, a többi az pedig fos. Tehát borzasztó sok középszerű, vagy annál sokkal rosszabb produktumot termel ez a streaming platform, és akkor elkaszálnak egy jót, hát ezt sose fogom neki megbocsátani. Na mindegy. Pisti, negyedik.
Mondom, hogy nem sorszámozok. Volt a Tiger King, a Mandalorit én is felvettem, de én nagyon szeretem, tehát nekem ez az epizodikus jelleg is tökre bejött már az elsőbe. Most, hogy a másodikba végre elindult a nagy sztori még jobban, mindegy, már beszéltünk róla eleget. Mondom a Darkot, hogy 2020 elején ért véget, 3 évad, és nem mondom, hogy mindent értettem abban a sorozatban, viszont baromi jó volt. És nagyon hiányzik az a hangulat, amit a Dark hozott. Nem tudom, hogy lesz-e máskor is ilyen élményem, hogyha sorozatot nézek. Persze újra akarom nézni, mert muszáj újra néznem. És az, hogy német, az még dobott is rajta ezen a különleges hangulatán.
Én egyszer nekifutottam a Darknak, de elvesztettem a vonalat és feladtam.
Ja, hát igen. Én amikor néztem, akkor már voltak mindenféle ilyen táblázatok, meg ilyen családfák, meg ilyesmik, és mindig azokat néztem, hogy tudjam, hogy éppen kit látok, és miért. Tehát a harmadik az már teljes káosz. Ott nagyon-nagyon kell figyelni, ezért is mondom, hogy egy csomó dolgot még mindig nem értek benne. Tehát muszáj újra néznem az elejétől.
Harmadik helyezett, Sanyi?
Harmadik helyezettem a Vezércsel, Queen's Gambit. Erről szerintem mindent elmondtunk, úgyhogy nem tudom, hogy kell-e még hozzátennem valamit, Ildikó. Annyit teszek hozzá, hogy az utolsó rész azért eléggé lerontotta nekem az élményt, tehát hogyha az nincsen, illetve megoldják jobban, akkor ez lehet, hogy az első helyre teszem. Azt nagyon sajnálom, hogy el kellett vinni egy ilyen nagyon happy endes, pozitív végkicsengésű, picit már-már a gics határt súroló finálé felé. De azt leszámítjuk, akkor imádtam meg. Ugye adalékét hozzáteszem azt, hogy én nem sakkoztam kamaszkorom óta, és most megint így elkezdtem online, meg a barátaimmal, meg ilyen feladványokat oldok meg, és még nem mondtam meg, úgyhogy ez is a sorozatnak köszönöm.
De ez egyébként világszinten, tehát hogy így néztem én is ilyen híreket, hogy így soha annyian nem játszottak online sakkprogramokon, mint mostanában. Karácsony előtt az előző évek többszörösére növekedett a sakkészletek vásárlása, tehát hogy ez így ebből a szempontból is, még mondjuk annyira nem lenne hülyde jó sorozat, de hát jó, azért ez, hogy egy ilyen tradicionális társasjátékot úgymond így ennyire ügyesen visszahoz így a köztudatba, hogy az emberek igenis ebbe az online világ üljenek le, és akkor ott így face-to-face együtt játszogassanak, ez önmagában is baromi jó dolog. Most függetlenül attól, hogy a sorozat maga.
Ja, meg ugye a játszmákat, amiket látunk a sorozatban, azokat valós játszmák alapján készítették el, tehát azok valódi szabadi lépések, tehát nem kamu módon fölrakják össze-vissza a bábukat, hanem tényleg ott lejátszanak konkrét játékokat, és ezeket a YouTube-on elemzik a különféle sakcsatornákon, és tök izgalmas ezeket újra nézni. Például megnéztem így a fináléban látható sakkjelentet, ahol ott le volt vezetve pontosan lépés lépés, hogy mi történik, és baromi izgalmas volt. Ezt konkrétan egy, nem tudom, 1952-es híres játszmából vették, és akkor ott ugye döntetlen lett a vége, a sorozatban meg nem, ezért fölkérték a sorozat szakértőt, aki azt hiszem a Kasparov volt, hogy akkor alkossa meg ezt a játszmát végig. Tehát ez is egy külön sztori, ami végig lehet menni, hogyha befejezte a sorozatot, le lehet játszani az összes meccset, amit a Beth Harmon játszik a gyerekkorától a felnőtt koráig.
Én ki is találtam egy olyan trükköt, hogy úgy nyerhetsz ezekben az online sakkokban, hogyha párhuzamosan elindítasz egy sakjátékot a gépeden, és akkor játszol a gép ellen, és a online ellenfeled ellen már a gépnek a válaszlépéseit csinálod meg saját lépésként, és akkor így ő ott a vonal túlfelén, vagy a világszőttes másik felén.
De ez nem neked jutott eszedbe először, és egyébként ezt le lehet bukni ezzel, mert hogy vannak ismert sakkprogramok, és lehet tudni, ezek a sakkprogramok adott szituációban mit lépnek, és azért az algoritmus felfedezi, hogy te gyanúsan ugyanazt léped, mint a sakkprogram lépné, gyanúsan gyorsan, és ez alapján kitiltanak téged erről az oldalról, úgyhogy ne próbáld meg.
De az a vicces, hogy ez egy onnan jutott eszembe, hogy annak idején volt az ötödölő Palik Laciékkal a tévébe, és hogy ezt ellenük is megjátszották, hogy akkor már voltak ugye számítógépek, és így elindítottak egy ilyen amőba játékot, és akkor amit ott a gép lépett, azt olvasták be azokat a lépéseket Paliknak, vagy Éder Barnának, és azok csak így lest. Na mindegy. Nálam a harmadik a végítélet lett. Hát ugye én már sok podcastben elmondtam, hogy nagyon nagy Stephen King rajongó vagyok, és én mindig örülök annak, hogy most így az öreg horror király, érted? megint nagyon sokan hozzányúlnak az ő munkáihoz, és megint van egy ilyen másod virágzása, amilyen utoljára talán a 80-as vagy a 90-es években volt, és amikor néztem így az első részét az új végítéletnek, aminek egyébként ugye már a 90-es években is volt Ed Harris-szel, meg Miguel Ferrerrel, Gary Sinise-szel egy feldolgozása. A mostani is tök jó, és a mostani sztárokat vonultatja fel ugye a csávó a Westworldből, aki olyan híres színész, hogy eszembe se jut a neve. Mindjárt mondom. Na mindegy, tehát ő, biztos tudjátok, kiről van szó. Szóval ráadásul, hogy pont egy olyan évben indul útjára a végítélet remake-je, amiben ugye egy laboratóriumból szabadul el egy olyan vírus, ami cseppfertőzéssel terjed, és aki nem immunis ellene, az halálnak halálával hal. Hát azért így nem nehéz a Covid-dal most így párhuzamba állítani. És talán emiatt is népszerűek most ezek a ilyen típusú filmek és sorozatok, hogy így az ember otthon a négy fal között szeret olyan történeteket nézni, vagy legalábbis én bizonyosan, ahol egy maroknyi ember sikeresen éli túl a világ végét, vagy boldogulni tud a világ vége utáni világban. Valahogy ez így, nem tudom, ennek így a fontos agyra gyakorolt hatását, de talán az lehet, hogyha ilyen sztorikat olvas, néz az ember, akkor lehet, hogy így az igazi életbe így ő is bátrabban veszi a kihívásokat, vagy nem tudom. Tehát máskülönben mi a fenének szeretnénk elolvasni, vagy megnézni a sokadik zombi apokalipszisos sztori, ha nem emiatt, mert megnyugtatja a lelket meg az agyat, hogy ezekkel a apokalipszis okozó dolgokkal így szembenézni, meg megfelelően lehet rajtuk kerekedni. Hát itt a végítélet az nem lehetőségig nyújtani, hiszen a könyv cselekménye az adott. Szerintem ez is jó adaptáció, és az is jó benne, hogy máshogy építkezik fel, más a struktúrája, mint a régi verziónak volt. Tehát aki azt látta, meg olvasta a könyvet, annak is így lehet, hogy na most akkor az aktuális verzió, amit a CBS csinál, ott így hogy nyúlnak hozzá. Aztán persze lehet, hogy a végére ez egy tök rossz sorozat lesz, nem tudom. Ezt ugye nem lehet ledarálni. Pisti?
Úrsötét anyagai, most lett vége a második évadnak az HBO-n, a regény trilógia középső darabját dolgozza föl, ami szerintem, én nagyon szeretem a regény trilógiát, viszont a második kötet az tipikusan egy ilyen átvezető rész, gyengécskébb is, kevesebb minden is történik benne, ezt a sorozat iszonyat jól kikupálta, sokkal több dolgot raktak bele, mint ami a regényben van, és az egyik főszereplő a Mrs. Coultert játszó, mindegy, a Lutherben ő volt az Alice a pszichopata csaj, ő valami iszonyatosan durván jól játsz ezt a figurát, és olyan, hogy egyszerre gyűlölöd, rettegsz tőle, de mégiscsak van benne valami vonzó. És hát nagyon kíváncsi vagyok a harmadik évadra, mert ott lesz a nagy-nagy csata, gyakorlatilag az Isten ellen. De hát ez nem egy nagy spoiler, mert azért a könyv az elég ismert. Mindegy, szóval nagyon-nagyon jó sorozat. Mindenki nézze meg.
Sanyi, mond akkor a második helyezettedet.
Én folytatom a nyomasztást, mert hogy ez is egy elég sötét hangulatú sorozat, ez az Ez minden, amit tudok, a az HBO miniszériája, azt hiszem, mert nincs túl sok része. Ez az a sorozat, ami arról híres, hogy Mark Ruffalo két szerepben is játszik. Egy ikerpárt alakít, és egy regény adaptáció, és a sztori szerint a főszereplő életét ismerjük meg, akinek van egy paranoid skizofréniában szenvedő testvére, és a gyerekkorukból látunk jeleneteket, a felnőtt korból, illetve megismerjük a, azt hiszem, a nagyapa vagy a dédnagyapa történetét is, aki Olaszországból érkezett Amerikába emigránsként, és igazából erről szól a sorozat, tehát hogy túl sok minden nincs benne, tehát ez nem egy ilyen cselekményes cucc. Annak ajánlom, aki tényleg szereti a nyomasztó cuccokat, de igazából itt katarzis is van, úgyhogy nem csak szenverés pornó. És Ruffalo szerintem elképesztően jó, tehát hogyha lenne tévés Oscar, illetve hát van az az Emmy, akkor én mindenképpen adnék neki kettőt is egyből, és nem is tudom mi az, amit érdemes még kiemelni. Mondjuk a képi világ szerintem zseniális, tehát itt nem csak az van, hogy leteszik a kamerát valahova, és akkor beszéljenek a színészek, és akkor a snit, ansnit, hanem így rendesen át van gondolva, hogy mi, hogy néz ki a képen. Úgyhogy ebből a szempontból is szerintem ez kitűnik a mezőnyből, tehát ezt ilyen mozifilmes igényességgel csinálták meg. Úgyhogy abszolút ajánlom a pótlását, de tényleg csak az erős idegzetűeknek.
Na, azt lehet, hogy megnézem majd.
Hát akkor én rácsatlakozok a nyomasztásra, mert nálam is egy nyomasztó sorozat lett a második, mégpedig a Kívülálló, nem meglepő módon Stephen King adaptáció ez is. Ugyanazért szeretem, amiért igazából a végítéletet meg az Ez így nem okét. Én gyerekkorom óta azt szeretem Stephen Kingbe és az összes epigonjába, Élik a nap fiával, hogy nagyon-nagyon ügyesen mutatnak be olyan hétköznapi embereket, akik ilyen nem hétköznapi, túlvilági dolgokkal kerülnek kapcsolatba, amíg a kis egyhangú életüket élik, és utána átlagemberként kell totál nem átlag helyzetekben helytállniuk, és ez szinte mindig. Ugye Kinget éri néha az a vád, hogy igazából az összes sztoria egy kaptafára készül, mert hogy mindenhol nagyon jól ábrázol kisvárosi embereket, akik a természet felett szembe kerülnek, vagy nem, mert ugye olyan története is van, de szerintem ezt nem lehet megunni, mert mindig valami kis plusz, valami kis nem várt csavar az minden sztoriba van, és egyre inkább mozgóképen is jól tud működni ez. És ez ugye HBO sorozat, csak hogy ne a Netflixet fényezzem itt ebbe az adásba. Ben Mendelsohn meg ráadásul, akit én bevallom, a Zsivány 1-esből ismertem, én még semmit nem láttam előtte tőle, meg azóta sem nagyon, de hogy ő nagyon-nagyon jó volt ebben a kisvárosi rendőr szerepben, és nekem a Jason Bateman is, akit ugye rögtön, és ez nem spoiler, hogy a legelején megvádolnak egy gyereknek a brutális kinyírásával, tehát ez a színész előtte nekem csak ilyen tingli-tangli vígjátékokban láttam, és abban jó volt, de hogy így komoly szerepben is ennyire jó, ezen én őszintén. Most már így az ő karrierjét is jobban figyelemmel fogom kísérni. Na hát ennyi az én második helyezettem. Pisti, mondj egy sorozat címet.
Te még felírtam magamnak többet is. Jó, akkor mit tudom én, a Better Call Saul-nak a legutóbbi évada, az talán a legerősebb volt, Frank se tudja. Hát most már tényleg ott van, hogy ebben az évadban látszott meg a legjobban, hogy egy ilyen jólelkű, de simlis szerencsétlenből hogyan lesz az a cinikus figura, akit a Breaking Bad-ben láthattunk. Gyorsan elmondom a többit is, nem baj? Mindegyikhez három mondatot mondok. Akkor most az Apple TV-t kipróbáltam, ott van egy jó kis egyhetes próbaidő, és most a Defending Jacobot nézem, még néhány rész hátra van belőle. Chris Evans a főszereplője, egy magyarul is megjelent regény alapján készült. Az alapsztori, hogy egy ilyen 12-3 éves srácot kinyírnak, megtalálják a holttestét a parkban, és a főszereplő, aki egyébként a egyébként ügyész, az ő gyerekét vádolják meg, és hát meghurcolják, indul a nyomozás, és akkor most éppen még a nyomozás kellős közepén tart a sorozat. Nagyon jó.
Pisti, bocsánat, hogy megszakítalak. Csak hogy mondtad, hogy könyvadaptáció, és eszembe jutott, hogy ez vajon tendencia, hogy mostanában, mint hogyha több könyvadaptáció lenne, mint régen. Tehát, hogy mind a sorozatkészítők, mind a filmkészítők most már szeretnének biztosra menni, és vagy képregényhez, vagy könyvhöz hozzányúlni, hiszen az egyszer már.
Hát jó, a képregény az divat, tehát szerintem a képregényt azt ne kapcsoljuk ide, ez egy marha nagy divat, szerintem a legutolsó Donald kacsa rágó gumi képregényét is lassan meg fogják filmesíteni. Szerintem a regénynél meg az van, hogyha jó az alapanyag, akkor miért ne csinálnának belőle sorozatot. Meg persze, hát nyilván, hogyha egy regénynek megvan a stabil olvasók közönsége, akkor nyilván azok már nézni fogják a sorozatot, de nem hinném, hogy ez most ilyen nagy tendencia lenne. Na, gyorsan mondom még a másik kettőt, jó? Illetve Árbat.
Mondjad.
A nagy pénzrablást most daráltam le néhány hónapja, és a negyedik évad egy picit talán gyengébb. Ugye az első két évad, ami egy évad volt, azt még a spanyolok csinálták, aztán megvette a Netflix, az földarabolt a két évadra, hogy rövidebbek legyenek a részek, és a harmadik, negyedik évadot már a Netflix forgatta. Nagyon-nagyon picivel gyengébb, mint az első kettő, mert azért az akcióra jobban rámennek, viszont még mindig egy iszonyatosan jó sorozat. A karakterekre jobban ráfeküdtek, mint az első két évadban, ami nekem nagyon tetszett. Akkor a hétköznapi vámpíroknak a második évada is idén volt, ami a sorozat az semmiben nem marad el a film mögött, zseniális. A második évadban szerintem még jobban felpörgették a marhaságot, csomó ismert színész cameóval, szóval nagyon-nagyon várom a folytatását, és még tart az HBO-n, most nézem a 30 ezüstöt, ami egy spanyol horror sorozat. Ugye a címben az a 30 ezüst van, amiért Judás elárulta Jézust, és tök jó, mert egyrészt egy csomó gór jelenet van benne, tök bátran merít a legnagyobb trash témákból, tehát boszorkányok vannak benne, szörnyek vannak benne, titkos vatikáni világuralomra törő összeesküvés van benne, és ez egy ilyen jó kis katyvasz. Nekem nagyon tetszik, még talán 2-3 rész van hátra belőle.
Ezt nem láttam, viszont a rendezőt ismerem, az a Alex de la Iglesia, szerintem ő nagyon jó. Tőle az Egy őrült szerelem baladája nagy kedvencem, azt ajánlom mindenkinek, tényleg egy elmebeteg film. Meg ő általában ilyen filmeket rendez, ilyen nagyon-nagyon elborult filmeket, például a Démoni szeretők, Perdita, Durango, illetve volt egy film, amit bemutattak a magyar mozik is, az a Elszabott Frigy, azt is ajánlom.
De ő horrorokat csinál, vagy mi?
Hát a karrierjén főleg horrorokat csinált, de csinált egy-két ilyen olyan horrort, amiben vannak ilyen romantikus vetületek. De mindegyik filmje nagyon elborult, tehát abszolút ajánlom.
Honnan tudod ilyen precízen semmit, csak nem ez az első helyzet nálad.
Nem, én ezt nem láttam, mondom, csak a rendezőt ismerem. Nálam az első helyzet, de jó átkötés volt, értékelem. Szóval az első helyzet nálam az a Better Call Saul 5. évada, úgyhogy gyakorlatilag ismételem önmagam, mert amikor legutóbb voltam a Port podcastjében ilyen évösszegzésen, azt hiszem akkor is a Better Call Saul aktuális évada lett nálam az első, úgyhogy ez nem változott. Meg hát a színvonal se változik a sorozatnak, úgyhogy abszolút imádom még mindig. Eddig is úgy gondoltam, hogy a Breaking Bad szintjén van, de most már így tematikailag is csatlakozott az alapsorozathoz, mert ugye több benne a gangster cucc, ugye volt egy nagyon emlékezetes sivatagos rész, ugye az akár az a Breaking Badben is lehetett volna. Úgyhogy aki még nem kezdte, az hajrá. Bár szerintem, aki látta a Breaking Bad-et, az már tudja, hogy létezik ez a sorozat, úgyhogy nem tudom, hogy kell-e bárkit is meggyőzni. Viszont egyébként van olyan ismerősöm, aki nem látta a Breaking Bad-et, mégis elkezdte ezt a sorozatot, és tetszik neki. Tehát élvezhető anélkül is, hogy most gyorsan le kéne darálnod. 5-6 Breaking Bad évadot, nem is tudom, hány évad van.
De egyébként szerintem ez a Saul jobb is, mint a Breaking Bad. Sokkal ügyesebben építkezik, lassú, viszont a Breaking Bad-nek a lassúságát sok helyen modorosnak éreztem. Főleg ugye közepetáján, ott elég erősen leült. Viszont ez a Saul, ez szerintem nagyon-nagyon finoman és nagyon elegánsan építi a karaktereket. Vagy építi le, hogyha mondjuk a címszereplőről van szó.
Jó, hát ugye megvan az előnye a Breaking Bad ellentétben, hogy már tudta, hogy kik azok a karakterek, akik lehet építeni. Mert ugye itt a legnagyobb meglepetés az, hogy ez nem csak a Saulról szól ez a sorozat a címével ellentétben, hanem behozott egy új női karaktert, ugye a Kimet, akkor ott az idős csávó, akinek elfejtettem a nevét.
A Mike.
Mike, igen, úgyhogy...
Hát meg a Saulnak a bátyja is egy hatalmas figura.
Abszolút.
Hát nálam nem a nem a Better Call Saul az első helyezett, hanem én a korona negyedik évadát raktam ide, mert idén ez volt az a sorozat, ami engem annyira berántott, hogy az egyes epizódok után így elkezdtem így nézni, hogy mert ugye már az elején lehet, még el sem indult az új évad, amikor már lehetett hallani olyan híreket, hogy a brit királyi család teljesen kiakadt, mert nem is így volt, ugye ez az a évad, ami Diana-ra fókuszál, Diana hercegnőjére, a szívek királynőjére, aki hát azért nagyon ismert és kedvelt alakja az angol történelemnek, és mondhatni a popkultúrának is, és itten a brit királyi családnak a bulvárlapok címoldalán zajló életét, ezt így elég szépen bemutatta a sorozat, bár ugye azt többen is a szemükre hánytogatták a készítőknek, hogy nem úgy mutatták be az eseményeket, mint ahogy azok valójában történtek, vagy hogy így a királyi család egyes tagjainak interjúiból esetleg így össze lehet rakni utólag. Tehát ez fikció, amit viszont nagyon sokan dokumentum sorozatnak vesznek valamiért. Tehát most már ki is kell írni, hogy ez nem a... Tehát így megtörtént események inspirálták, de hogy nem így volt. Ugyanakkor pont így a feleségemmel így megnéztünk korabeli híradó felvételeket, hogy más aspektusból viszont annyira jól leutánozta az életet a sorozat, hogy Károlynak és Diana-nak konkrét sajtó eseményeit így újra rendezték, például egy sziklamászást az ausztrál sivatagban, meg nagyon-nagyon sok jelenet volt, amit gyönyörűen rekonstruáltak. Például egy táncjelenet az sokkal frappánsabb volt a sorozatban, mint az életben. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, ebből a szempontból is nagyon jó ez a sorozat, hogy így felkelti a 20. századi történelem iránt érdeklődőknek a kedvét ahhoz, hogy így utána nézzen, hogy most akkor ez így volt, nem így volt. Olyan ruha volt Diana hercegnő, nem olyan volt. Tényleg az ira robbantotta fel itten Károlynak a kedvenc rokonát, Mount Batten gróf, aki ráadásul német volt, hogy is van ez. Tehát, hogy én azon kaptam magam, hogy így estéről estére így a 20. századi történelemről olvasok, mert egyszerűen annyira berántott ez a sorozat, ami ugye évadonként így mindig a brit közelmúltnak egy-egy nagy korszakát öleli fel. És itt az apropó az volt, hogy a Vaslédinek, ugye Thatchernek a hatalomba kerülésétől egészen a bukásáig követtük az eseményeket, és Gillian Anderson, akit én sose tartottam egy jó színésznőnek, így tök jó volt az X-aktákban, és így kb. Ennyi, nem is nagyon csinált mást, de itt annyira királyul hozta Thatchernek ezt az affektáló, cinikus, humorú stílusát, hogy elképesztő.
Mondjuk vele nem értettem, hogy miért beszél sokkal lassabban, mint az igazi Thatcher, mert a Gillian Anderson az kb. Úgy játszotta a Thatchert, mint aki minden második percben meg akar halni.
Hát én visszanéztem videókat, volt, amikor ennyire kimérten és lassan beszél.
Nem úgy nekem a korona negyedik évad jobb volt, mint a harmadik, de szerintem én daráltam szokás szerint, és azért eléggé meg tud viselni, mert ebben a sorozatban mindenki kivétel nélkül akkora rohadt szemétláda. Mindenki. Nincs benne egyetlen egy rokon szemves figura.
Kimondottan pozitív hőst, ezt így nem. Talán a királynő.
Nem, a királynő is egy szarházi.
De ott a végén mondják el, hogy igazából ő azért nem egy pozitív figura, mert mindenki törvényszerűen így annak van alárendelve, hogy így neki jó legyen, különben szép.
Na jó, de hát amikor a Thatchert meg a férjét meghívják a kastélyukba, hát hogy lealázza mindenki, meg kiröhögik.
Hogy... Na és érdekes, hogy az például nem is, tehát hogy Thatcherék nem voltak annyira.
Hát igen, mert az a rész arról szólt, hogy a két proli oda megy, aztán a királyi család meg úgy nézek rá, mint egy akás szarra, hogy ez mégis mi az Isten takarít.
Igen, hát valójában nem volt ennyire komikus, de pont ezért jó a sorozat.
Inkább nyomasztó volt, nem komikus.
Baromi jól összesűríti, meg így tényleg a dramaturgiája piszkosú. Jó lesz, viccesebb, meg szórakoztatóbb, mint az élet. Ott annak a sajtós figurának, aki utána krimi író lett, neki se teljesen új volt a története, de a sorozatban ez mind ütött, meg így hülletezett az ember, és tényleg így nézte a fact-checket utána, hogy ez tényleg így? Úgyhogy én ezért raktam az első helyre, mert több síkon is jól működött ez a sorozat. Szórakoztatva tanít.
Arra leszek kíváncsi, hogy ugye a következő évadban fog Diana meghalni. Kíváncsi vagyok, hogy melyik összeesküvés elméletet fogják elővenni.
Igen, én meg arra leszek kíváncsi, ez így az ötödik évaddal kapcsolatban nagyon jó kérdés, hanem hogy a hatodikba így a Meghan Markle-éket így belehozzák. Mert eredetileg az volt a terv, hogy nem, Diana halálával így vége az egész sorozatnak, de akkor miről fog szólni a hatodik? És hát mi sorozat, mi a legjobb sorozat téma, ha nem az, hogy ugye Harry hercegék miért hagyták ott ezt az egész havancot. Úgyhogy nagyon-nagyon várom az új évadokat is. És akkor a toplista végére értünk a filmek és sorozatok tekintetében. Érdekes egyébként, hogy míg a filmekhez, én nekem az érzésem, hogy úgy kellett lasszóval összefogdosni, meg agyalni, hogy most akkor ez a film idei volt. Mikor is láttam? Láttam egyáltalán moziba, hogy volt ez? Volt egyáltalán 5 jó film idén? Azért itt a sorozatoknál meg kicsit az érzésem, hogy egy top 10 is kevés lett volna, nem? Már ha csak Pistinek így a ömlesztett listáját nézem. Meg gondolom azért, Sanyi, te is tudtál volna még 5 kiváló sorozatot mondani 2020-ból.
Hát az túlzás. Hát ugye az van, hogy a sorozatokat annyira nem befolyásolta a járvány. A mozik nyitvatartását meg igen. Szóval lehet egy toplistát azokból a filmekből szállítani, amik idén jöttek volna, és szerintem mindannyian vártuk őket, és eltolták őket jövőre. Vagy 2022-re.
Nem tudom, hogy nálatok hogy működik ez nálam, ilyen fura pszichológia, én sokkal több sorozatot nézek, mint filmet. És amikor dönteni kell, hogy van mondjuk egy film 2 órás, akkor basszus, az a film 2 órás, hát most inkább nem kezdek bele. Elkezdek nézni egy sorozatot, és már a 6. részét nézem.
És hirtelen reggel lesz.
Tehát nem tudom, hogy ez a hülye pszichológia másnál hogy működik, de...
Abszolút ismerős ez a helyzet. Na jó, még egy rész. De már hajnali 3 óra, 6-kor kelni kell. Hát nem baj.
Igen, tegnap kezdtem el nézni a Defending Jacobot, aztán... Azt hiszem 6 részt néztem meg egymás után. Noha kurva sok dolgom lett volna.
Ez volt egyébként az írrel is, nem? Hogy nagyon sokan sírtak, hogy 180 perces film, hát én biztos nem fogom megnézni, csinálja a rövidebbet a Scorsese, és ehhez képest ugye, akik ezt reklamálják, azok szerintem simán letolnak 180 perces sorozatban, csak ugye akkor nem egy epizódot néznek meg, hanem 4-5.
Sanyi, egyébként ez nagyon jó ötlet, hogy vegyük lajstromba azokat a filmeket, amik 2020-ban kellett volna, hogy moziba kerüljenek, de elcsúsztatták őket. Majd ez lehet egy következő podcast témája, és akkor ezt a mai beszélgetést viszont rekesszük be. Nagyon köszönjük mindenkinek a figyelmet, akik kitartottak itt a személyes toplistáink végéig. Én Szűs Gyula voltam, állandó műsorvezető társam Lakatos István volt, és úgy tűnik, hogy a másik állandó műsorvezetőtárs pedig ezentúl Baski Sándor lesz szintén a port.hu színeiben, úgyhogy ebben a felállásban majd még biztos, hogy visszajövünk.
Sziasztok!
Sziasztok!